Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Folytatódik az adósságellenes szabadságharc, arról vitáztak a képviselők, miért adósodott el az ország.
Obama esélyesebb, de Romney is okozhat meglepetést, elnököt választanak az amerikaiak.
Részletes vallomást tett Szita Bence nevelő anyja, de azt nem tudni, beismerte a gyilkosságot.
Eltemették Komár Lászlót, az énekes vidám szertartást kért, egy rózsaszín kedilek is elkísérte utolsó útjára.
Matolcsy György szerint a kormány addig nem nyugszik, amíg meg nem nyeri az adósság elleni szabadságharcát.
A nemzetgazdasági miniszter az államadósságról és annak okairól szóló parlamenti vitában arról beszélt, hogy aki adós, az nem lehet szabad ember.
A kormánypárti felszólalók szerint az előző szocialista kormányok a felelősek a magas államadósság kialakulásáért. A szocialisták viszont azt mondják, ők relatíve jó helyzetben adták át az országot 2010-ben. A Jobbik szerint újra kellene tárgyalni az adósság visszafizetését, az LMP pedig kiszámítható gazdaságpolitikát tart szükségesnek az adósság lebontásához.
Szerte Európában, Európai Unióban ezt...
Tisztelt képviselőtársaim!
Bekiabálásokkal fogadták az MSZP képviselői, amikor Matolcsy György arról beszélt, a bankokat és a nagyvállalatokat támogató szocialista kormányok együtt adósították el az országot 2010 előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint azért fontos az adósság elleni küzdelem, mert aki adós, az nem szabad ember.
Orbán Viktor és kormánya, valamint a Fidesz-KDNP frakciószövetség, azt gondolom mindannyiunk nevében mondhatom ezt, addig nem nyugszik, amíg Magyarország minden négyzetméterét és minden becsületes, tisztességes magyar embert ki nem szabadítunk az eladósodottságból.
Az MSZP-s Szekeres Imre azt mondta, a szocialista kormányok fejlesztésekre költöttek, és szerinte, idézem, relatíve jó helyzetben adták át az országot 2010-ben.
2006-tól rákényszerítünk arra az egyensúlytalanság miatt, hogy egy több éves kiigazítási programot vigyünk véghez, amelynek, ha nem jön a világgazdasági válság, nyilvánvalóan kedvezőbb eredménye lett volna, mint amilyet végül is el kellett viseltünk.
A Fidesz frakció vezetője szerint 2002 és 2010 között minden szocialista miniszterelnököt felelősség terhel abban, hogy nőtt az államadósság, és abban is, hogy a visszafizetés a mostani kormányra maradt.
Úgy adósították el az országot, hogy tudatosan úgy alakították ki a lejárati szerkezetet, hogy egyébként a következő kormánynak minimális mozgástere legyen, és kénytelen legyen minden energiáját az államadósság visszafizetésére költeni.
A KDNP Sesták Oszkár szerint a szocialisták által felvett hitelek nem fejlesztették a gazdaságot.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy szavazatvásárlás volt.
Gyurcsány Ferenc elismerte, hogy kormánya részben felelős az államadósság növekedéséért, de szerinte ez elmondható elődeiről, az első Orbán és a Medgyesi kormányról is.
Sokaknak kellene önvizsgálatot tartani, nekünk is. Meg is fogom tenni, de önöknek is.
A Jobbik elnöke az államadóság újra tárgyalását szorgalmazta.
Az adósság pályánk fenntarthatatlan. Az adósság rendezésére való igényünk kockázatos, ezt elismerjük, de egyrészt jogos, másrészt pedig kivitelezhető.
Az LMP szerint az adósság csökkentéséhez gazdaságpolitikai fordulat szükséges.
Magyarországon lehetne egy kiszámítható gazdaságpolitika, amely olcsóbbá tenné az egész államadósság szolgálatot. Ebben a kérdésben remélem egyetértésre tudunk jutni a mai vitának.
A rendszerváltás óta így alakult a GDP arányos adósság. A 2001-es mélypont után 2010-ig emelkedett, azóta csökkent. Jelenleg minden magyar állampolgárra nagyjából 2 millió forint adósság jut.
Lehet IMF megállapodás, és talán még idén folytatódhatnak a tárgyalások. Ezt mondta Varga Mihály, a tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter egy budapesti konferencián. Szerinte a valuta alappal könnyebb lesz megállapodni, mint Brüsszellel, mert ez utóbbi, ahogy fogalmazott, precíz könyvelőként jár el, vagyis csak a számok érdeklik, a kedvező folyamatok nem. Varga Mihály ugyanakkor elismerte, hogy a médiakampány nem tett jót az IMF tárgyalásoknak.
Az a fajta médiakampány, amit a magyar kormány elindított októberben, az némi tanástalanságot bizonyos, talán félreérthető gondolatokat szült Washingtonban, Én azt kell, hogy megerősítsem, hogy ennek a médiakampánynak az elsődleges szempontja mégiscsak az, amit ennek a magyar kormány szánt, hogy a hazai lakosságot tájékoztassuk arról, hogy milyen feltételekkel és milyen szempontok alapján tárgyalunk a valutalappal és az Európai Bizottsággal.
Az LMP szerint a Fidesz kampány céljaira használják fel a miniszterelnökség büdzséjét. Schiffer András képviselő ezt a kormányzati IMF ellenes kampánnyal kapcsolatban mondta, azután, hogy megtalálta azt a válaszlevelet, amelyben a miniszterelnökség kommunikációs kiadásaival kapcsolatos kérdésekre küldtek. Schiffer András közölte, az e-mail a levél szemét között volt, ezért eláll azoktól a jogi lépésektől, amelyeket a válasz elmaradása miatt a múlt héten jelentett be.
Nem felel meg az uniós jognak az a korábbi szabály, amely 70 évről 62-re szállította le a bírák nyugdíjkorhatárát. Az Európai Bíróság ítélete szerint a változtatás életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül. A miniszterelnök szerint olyan jogszabályról született döntés, amely nem létezik, mert azt a Magyar Alkotmánybíróság már nyáron megsemmisítette. Orbán Viktor azt mondta, új javaslatot tesznek a parlamentnek a kérdés rendezésére. Az ellenzék egyebek mellett azt követeli, hogy a kormány kérjen elnézést, az elbocsátott bírákat pedig helyezze vissza pozíciójukba.
Az Európai Bíróság gyorsított eljárásban tárgyalta a magyar szabályozást. A testület szerint hirtelen csökkent 70-ről 62 évre a bírók, ügyészek és közjegyzők nyugdíjkorhatára, és ez diszkriminatív, mert például pénzügyileg nem tudtak erre felkészülni. A magyar szabályozás megsértette az egyenlő bánásmódról szóló uniós irányelvet, ismertette az ítéletet Antonio Tizzano, az Európai Bíróság bírája. Az Európai Bizottság üdvözölte a döntést, Brüsszel szerint Magyarországnak a lehető leghamarabb végre kell hajtani az ítéletet. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium azt közölte, a magyar kormány tudomásul veszi az Európai Bíróság ítéletét, a miniszterelnök pedig azt mondta, új javaslatot tesznek a parlamentnek a kérdés rendezésére.
Régen láttam olyat, hogy a döglött kutyát fejbe vágják. Itt most ezzel a helyzettel állunk szemben, ugyanis a Magyar Alkotmánybíróság ezt a jogszabályt megsemmisítette. Következésképpen egy európai bíróság egy olyan jogszabályról hozott döntést, ami nem létezik.
A szocialista Bárándi Gergely az MT-nek azt nyilatkozta, hogy a kormánynak elnézést kell kérnie az érintettektől. Az LMP véleménye szerint minél hamarabb vissza kell helyezni korábbi pozíciókba a nyugdíjba küldött bírákat. A demokratikus koalíció szerint anyagi és nem anyagi kártérítést is kell nekik biztosítani. Az Alkotmánybíróság júliusban semmisítette meg a szabályozást, azóta már benyújtott a kormány egy olyan módosítást, amely 65 évre emelte volna a nyugdíjkorhatárt, de ezt később visszavonták, így egyelőre nem szavazott róla az országgyűlés. 164 bíró támadta meg munkaügyi bíróságon a felmentést, minden ügyben önálló ítélet születik.
Nehéz helyzetbe kerülhetnek a katonai bíróságok, mert kevés a tábornoki rendfokozatú ülnök. Márpedig tábornok felett csak olyan bírói tanács ítélkezhet, amelyben senki nem alacsonyabb beosztású. Legutóbb Kaposváron kellett megismételni a tábornok perként ismert ügy tárgyalását, mert az egyik ülnököt Budapestre helyezték más beosztásba.
Tábornokok a vádlottak padján és tábornokok a bírói pulpituson. A korrupciós bűncselekményekkel vádolt honvéd tábornokok és főtisztek ügyét januárban kezdte tárgyalni a kaposvári törvényszék. A bírói tanács egyik ülnökét szeptemberben más beosztásba vezényelték, így viszont a bírói tanács már nem felelt meg annak a követelménynek, hogy a tábornoki rangú vádlottak ügyében az ülnökök is csak tábornokok lehetnek.
Abban a mondhatni szerencsés helyzetben volt a bíróság, hogy volt egy másik tábornok, beosztású ülnök, tábornok rendfokozatú, egy dandártábornok ülnök, aki el tudta vállalni ezt a helyet, és be tudott ülni a tanácsba tárgyalni.
Magyarország NATO csatlakozása óta egyre kevesebb tábornokot neveznek ki, ezért nehezebb a tábornoki rendfokozatú ülnökök utánpótlása. A szabályokon már enyhítettek, de további könnyítéseket is tehetne az országgyűlés.
Pont a tábornoki rendfokozatú ülnökök esetében lazított az előíráson, elképzelhető további lazításon.
Magyarországon ma három olyan eljárás folyik a katonai bíróságokon, amelyben a vádlottak között tábornokok is vannak.
Nem igaz, hogy kötelezően a némettel akarják kezdeni a nyelvoktatást az általános iskolákban, mondta Hoffmann Rózsa. Az oktatási államtitkár szerint tévesen értelmezték azt a tegnap nyilvánosságra került munkaanyagot, amely szerint az angolt könnyebb lenne a bonyolultabb német után megtanulni. Azt viszont megerősítette, hogy készül egy stratégia, aminek az a célja, hogy legkésőbb a középiskolában minden diák jó nyelvtudást szerezzen.
Ebben az Egri általános iskolában már a diákok 90%-a az angol tanulja első idegen nyelvként. Az utóbbi években sokkal kevesebben választják a németet, mint korábban. Az Origo internetes oldal tegnap mutatott be egy nyelvoktatási koncepciót, eszerint első idegen nyelvnek csak az angol vagy német nyelvet lehetne tanulni, és nem lenne kötelező először a németet választani, de javasolják, először azt tanulják a gyerekek. Ebben a szegedi gimnáziumban akár kínait is lehet második nyelvnek választani. A nyelvtanár szerint az, hogy milyen nyelvet tanul elsőként a gyerek, nincs hatással arra, hogy könnyebb a második nyelv.
Ez egyénfüggő, hogy ki mit érez könnyebbnek, vagy ki mit érez nehezebbnek. Nem hiszem, hogy egy nyelv dönti el alapvetően, hogy az majd nehéz lesz, és a következő könnyebb lesz.
Az MSZP szerint szakszerűtlen az oktatási tárca hozzáállása.
Először azt a nyelvet kell megtanulni, amiben a leggyorsabban el tudnak helyezkedni, és a legbiztonságosabban tudják megtartani a megszerzett munkahelyet. Ez most az angol nyelv. Ezért bizony az a nyelv stratégia, amelyik mást mond, az téved.
A Jobbik szerint a németesítés értelmetlen, viszont azt kérik a kormánytól, vezesse be az ingyenes nyelvoktatást a felsőoktatásban. Hofmann Rózsa azt mondta, valóban készült egy munkaanyag, de ez főleg iránymutatásokat tartalmaz, és nem igaz, hogy mindenképpen a némettel akarják kezdeni a nyelvoktatást. Az államtitkár szerint az a cél, hogy minden diák eljusson egy jó nyelvtudási szintre.
Ki kell már törni ebből a nyelvi elszigeteltségből, amelyben vagyunk, úgyhogy szintmérés tervezünk 2 évenként. De mint mondtam, mindez egy stratégia, egy elgondolás. Ezek nem kemény jogszabályok, az irányokat viszont kijelölik.
Az államtitkár hozzátette, ma csak nem 30 ezer diák azért nem kap diplomát, mert nincs nyelvvizsgája. Ezért kötnék nyelvvizsgához a felsőoktatásba való jelentkezést.
100 000 felnőtt kaphat támogatást informatikai és idegen nyelvi képzésekhez egy uniós projektben. A tanfolyamokon való részvételt több mint 12 milliárd forinttal támogatják. A program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a legszegényebb környezetben élőket és a 45 év felettieket. Egy jelentkező maximum bruttó 90 ezer forint képzési támogatást kaphat.
Látássérültek foglalkoztatását, kerekesszékesek közötti vállalati napot és környezetbarát technológia bevezetését is árverésre bocsátották a civil licit aukcióján. Az eseményen civil szervezetek kínálták fel szolgáltatásaikat kis és nagy vállalatoknak.
Ezúttal nem műtárgyak kerültek kalapács alá, hanem civil szervezetek szolgáltatásai.
Minden felelős munkáltató érdeke, hogy munkatársai nyitottak és befogadóak legyenek a világ dolgaira.
Például vállalati napokra egy vakvezető kutyaiskolában, vagy megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására irányuló programokra, környezetvédelmi projektekre, illetve csapatépítő tréningre lehetett licitálni. 10 civil szervezet kínált a szolgáltatását. Olyan cégek licitáltak, amelyek felismerték, hogy az esélyegyenlőséget szem előtt tartva alkalmazottaik is nyitottabbak lesznek a fogyatékkal élőkkel szemben.
Ez például egy tökéletes lehetőség arra, hogy a látássérüléssel élők mindennapjaiba betekintést nyerhessenek, illetve a velük való kommunikációba rutin tapasztalatot szerezzenek.
Navracsics Tibor, az aukció fővédnöke is licitált több szolgáltatásra. Azt mondta, ez a program a kapcsolatokról szól, és képes közösségeket építeni.
Üzletek, amelyek itt megköttetnek, azok tartós kapcsolatot teremthetnek a piaci szféra, a közigazgatás és a non-profit szféra között.
A civil licit idei árverésén minden kínált szolgáltatás elkelt. Összesen 2 millió 280 ezer forint értékben kötöttek üzletet.
Budapesten a Fiumei úti sírkertben újra temették Barankai József tüzérszázadost. Koporsóját régi katonai hagyományok szerint ágyútalpon vitték a sírhoz. Barankai József rohamtüzértiszt volt, aki a II. Világháborúban szerzett kiemelkedő érdemeket és halt hősi halált. Földi maradványait idén júliusban találták meg egy ukrajnai katonai temetőben.
Magyar idő szerint kora délután óta tart az elnökválasztás az Egyesült Államokban. A legeslegelső voksokat egy New Hampshire-i kis faluban, Dixville Notch-ban adták le, és rekordidő néhány perc alatt össze is számlálták az összesen 10 szavazatot. Az eredmény döntetlen lett. Összesen 130 millió embert várnak az urnákhoz és szavazógépekhez. A közvéleménykutatók ugyan a hivatalban lévő Barack Obama győzelmét tartják valószínűbbnek, de a két elnökjelölt támogatottsága közötti eltérés a hiba határon belül van. Így akár Mitt Romney is megnyerheti a választást. A legnagyobb kérdés, hogy a nagyjából 8-10 úgynevezett billegő államban a republikánus vagy a demokrata támogatók közül mennek el többen szavazni. Szakértők szerint például Ohio-ban vagy Floridában minden szavazatnak lehetősége lehet.
Milliók állnak sorba a választóhelyiségek előtt New Yorkban, ahol a Sandy hurrikán komoly pusztításokat végzett. Több helyen sátrakban lehet szavazni. Tudósítónk Csonka Judit Washingtonban, a Washington környéki szavazóhelyiségekben járt.
Folyik a szavazás, még mindig tömegesen jönnek a választók a szavazóurnákhoz Amerika szerte. Amerikában ma az elnökre, alelnökre, a szenátus egyharmadára, a képviselőház egészére szavaznak, és sok államban helyi kérdésekről is döntenek. Jutka Terris, magyar származású amerikai, kora reggel érkezett a választókörzetébe, és sok szavazóhoz hasonlóan ő is elhozta a gyerekeit.
Nagyon jó, hogy elhoztam, mert otthon felejtettem a szemüvegem, és ő olvasta el nekem a dolgokat.
Ebben az alexandriai választási körzetben a bizottság elnöke szerint mindenki fennakadás nélkül le tudja adni szavazatát. Néhány berendezéssel problémáik voltak, de megjavítottuk, és minden zavartalanul folyik, mondja. Volt olyan körzet, ahol az elektronikus szavazásról visszatértek a manuálisra, mert gyorsabbnak bizonyult, és nagyon sokan, így maga Obama elnök is, már napokkal a választás előtt levélben elküldték a szavazatukat. Kihívója, Mitt Romney, azonban ma adta le voksát. Az amerikaiak nem közvetlenül az elnökre szavaznak, hanem elektorokra. A választást az a jelölt nyeri, amelyik legalább 270 elektort tud maga mögé állítani.
Tudósítunk Csonka Judit Washingtonban várja a választási eredményeket. Szervusz Judit, eddig mit tapasztaltál? Mennyire tekintik az emberek fontosnak most, hogy ki lesz az elnök, vagy inkább a hétköznapi problémákkal vannak elfoglalva, például a hurrikán okozta károk elhárításával?
Jó estét kívánok a nézőknek! Itt még kora délután van, mi két virginiai szavazóhelyiségen jártunk, és nagyon érdekes volt, hogy az egyik szavazóhelyiségen mindössze 10 percet kellett sorban állni, a másik szavazóhelyiségen viszont másfél órát. Azonban ekkor se panaszkodtak az emberek, nagyon türelmesen és nyugodtan várták végig a szavazást. Egyedül talán arról panaszkodtak, hogy most már Washingtonba is megérkezett a hideg, így azért ez nem volt a legkellemesebb. Érdekesség továbbá, hogy hallottam olyan szavazóról, aki arról számolt be, hogy megkapta az úgynevezett I voted, vagyis már szavaztam kis matricát, jelvényt, és ezzel bizony ingyen kávét is kaphatott. Továbbá hagyd mondjam még el, hogy a legfontosabb kérdések, amelyek az amerikaiakat érdekelték, az a külpolitika volt, illetve a gazdasági kérdések. Így Washington különösen izgul most ez a választás miatt, és ugye a Washington, mint a politikai élet központja, itt az itteni lakosok pedig különösen figyelemmel kísérik az eseményeket. A Sandy hurrikán itt nem okozott akkora károkat, így ebből kifolyólag a választás menete itt teljesen könnyedén ment. Egyetlen egy olyan eseményről hallottunk, hogy reggel, kora reggeli órákban nem működtek a szavazó gépek rendesen, de ezt pillanatokon belül megoldották, és utána teljesen zavartalanul zajlott a szavazás.
Judit, Amerika meglehetősen nagy ország, több időzóna is átszeli. Mikorra várhatók végleges eredmények, mikor lehet majd tudni, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke?
Valóban ez így van. Reggel 6 órakor nyitottak itt a szavazóhelyiséget, és egészen este 7 óráig adhatják le az amerikaiak a voksukat. Először a keleti partvidéken, majd a nyugati partvidéken, és végül Hawaiin fognak szavazni az emberek. Az előrejelzések szerint már az itteni helyi idő szerinti késő esti órákban fogunk tudni részeredményeket, és valószínűleg holnap reggelre azért már egyre jobb eredményt fogunk tudni. Azonban hagyd tegyem hozzá, hogy nagyon-nagyon szoros a közdelem. A korábbi közvéleménykutatásokból is tudjuk, hogy 48%-on állt a két jelölt, tehát Barack Obama és Mitt Romney is egyaránt holt versenyben álltak, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szoros lehet az eredmény, és lehet, hogy emiatt hosszabban elhúzódik, mire a végleges eredményeket megtudjuk.
Csonka Judit, köszönjük szépen! A közmédiumok, így a Kossuth Rádió és az M1 reggeli műsoraiból is értesülhetnek az amerikai elnökválasztás eredményéről. Az interneten a hiradó.hu-n pedig egész éjjel folyamatosan nyomon követhetik az eseményeket.
Rekord árvizet okozott a sok eső Ausztria, Szlovénia és Horvátország több folyóján. A Dráva horvát szakaszán a valahamért legnagyobb árhullámmal küzdenek, Zágráb környékén nyúlgátakat építenek. Szlovéniában 2200 házat rongált meg a víz, az egész országban vörös árvízvédelmi riasztást rendeltek el. Ausztriában vízbe fulladt egy nő, akit autójával együtt elsodort egy megáradt patak. Karintia tartományban is több települést elöntött a víz, és évszázados árvízrekordok dőltek meg.
Áradnak a nyugat-magyarországi folyók és patakok is, a víz több településen már a házakat veszélyezteti. A Rába egyik szakaszán harmadfokú készültséget rendeltek el, a Dráván pedig minden idők legmagasabb vízszintjére számítanak. Az áradást az okozza, hogy az Alpokban rövid idő alatt nagyon sok eső esett. A meteorológusok szerint további csapadék már nem várható.
Homokzsákokat töltenek a helyiek Csákánydoroszlón. A vörös patak áradása miatt a víz már a falu határában van, és veszélyezteti a házakat is.
Vannak itt a Rábának régi holtágai, azok is, hogyha ilyenkor nagy a víz, azon is be tud jönni ide a falura, a Rába.
A Rábán Körmennél délelőtt még csak elsőfokú árvízvédelmi riasztás volt. Késő estére várhatóan elrendelik a harmadfokú készültséget is. A folyó elérte a parti üdülőket és a kiskerteket is. Itt is elkezdték a homokzsákok töltését. Rátóton több mellékutat is le kellett zárni, mert több száz méter szélességben öntött ki a Rába vize.
A Rába jelenlegi szintjét ez körülbelül olyan 16-20 óra alatt ért el, mert a tegnap még a mezőben volt.
A katasztrófa védelemnél úgy számolnak, hogy Vas megyében ma estére várható a tetőzés.
A figyelőszolgálat, illetve a katasztrófa védelem szakemberei folyamatosan kint vannak a helyszínen, folyamatosan figyelik, illetve monitorozzák a folyószakaszokat, illetve azokat a területeket, amelyeket veszélyeztethet egy esetleges áradás.
A meteorológusok szerint a következő napokban nem várható sok eső, így napokon belül visszatérhetnek medrükbe az áradó folyók.
Részletes beismerő vallomást tett a Szita Bence meggyilkolásával gyanúsított nő, a nevelőapa élettársa. Azt azonban egyelőre sem ügyvédje, sem a rendőrök nem árulták el, hogy P. Erika mit vállalt magára, a 11 éves fiú megölését, vagy csak a gyilkosságra való felbújtást. Kaposváron megemlékezést tartottak Bence emlékére, és folyamatosan érkeznek adományok is a családnak.
Vasárnap került előzetes letartóztatásba P. Erika, Szita Bence nevelőapjának volt élettársa. A 47 éves nőt ma több órán keresztül kérdezték a rendőrök, és ügyvédje azt mondja, részletes beismerő vallomást tett. A védő szerint így akár 10 évvel is csökkenhet a nő büntetése.
P. Erika teljes feltáró jellegű, a saját bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tett, ami a büntetőeljárás keretében éppen a bűnösség megállapítását követően a büntetés kiszabása során egy igen jelentős enyhítő körülmény.
Azt egyelőre sem az ügyvéd, sem a rendőrök nem árulják el, hogy a nő mit ismert be. A felbújtói szerepet, vagyis hogy felbérelt két hajléktalant a gyilkosságra, vagy hogy maga ölte meg a 11 éves fiút. Rajta kívül két férfit gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, különös kegyetlenséggel meggyilkolták a múlt hét hétfőn eltűnt és szombaton holtan talált Szita Bencét. Bence emlékére az egyik közösségi portálon civil szervezetek megemlékezést szerveztek egy kaposvári játszótérre. Gyertyagyújtással emlékeztek a meggyilkolt fiúra.
Borzalom. Hát én egyszerűen nem lehet felfogni azt, hogy mit csinálnak emberek, tényleg ezek emberek? Hát borzalmasan. Nem tudok szavakat találni.
Édesanyja is gyertyát gyújtott fia emlékére. A megemlékezésen a család részére adománygyűjtést is szerveztek. A Somogy megyei kormányhivatal azonnali segélybe részesítette a 11 éves fiú nevelő apját. Szita Bencét szombaton temetik a kaposvári keleti temetőben.
Megijedtem és nem tudtam, hogy mit tehetnék, ezt mondta a tárgyaláson az 55 éves miskolci asszony, akit közveszélyokozással vádolnak. 2009-ben kigyulladt a lakása, de anélkül menekült el, hogy szólt volna a szomszédoknak. Ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy a felső szinten egy édesanyja és két kisgyermek meghalt füstmérgezésben.
Nyugodtan hallgatta végig a vádirat ismertetést az 55 éves nő. Nem azért áll bíróság előtt, mert tüzet okozott, hanem mert 2009-ben a vád szerint úgy menekült ki az égő lakásból, hogy nem figyelmeztette a szomszédokat és nem hívta a tűzoltókat sem.
A tűz átterjedt a felső szintekre is, ahol egy édesanyja és két gyermeke füstmérgezésben meghalt.
Lehetett ön abban a hiszemben, hogy az ön felett lévő lakások üresek?
A nő azzal védekezett, hogy nagyon megijedt, de azért az egyik szomszédhoz bekopogott.
Csak azt mondom, hogy megijedtem, és nem tudtam jutani más, mit tehetnék más.
A tárgyaláson a ház egyik lakója azt mondta, sokan máig nem tudják feldolgozni a történteket.
Nem szólt, hogy nem szóltak, hogy tudtunk volna segíteni azon a három emberen, és ez nekem állandóan, ez bennem van.
Az ügyész szerint az is gyorsította a lángok terjedését, hogy a nő éghető anyagokat tartott otthon.
Az elsőrendű vádlott a lakásban és annak lodzsáján nagy mennyiségű éghető anyagot tárolt, ezért a tűz a lakásban rendkívül gyorsan terjedt.
Az ügyvéd szerint az ügyészség akciófilmbe illő bátorságot kér számon az 55 éves nőn.
Nem volt védencem tisztában azzal, hogy bűncselekményt követhet el, miközben ő saját életét mentve is menekült a lakásából, hogy most értesítési kötelezettségének mennyiben tud eleget tenni.
A nőt közveszélyokozás miatt akár 12 évre is ítélhetik. A három ember halálát okozó tűz ügyében a ház külső szigetelését végző cég három munkatársa ellen is vádat emeltek. Az ügyészek szerint a szakszerűtlen szigetelés is hozzájárult a tűz gyors terjedéséhez.
Egy év után végre megkapják a kártérítést a tavalyi hurgadai buszbaleset sebesültjei és az áldozatok hozzátartozói. Az arab biztosítótársaságok várhatóan még novemberben elküldik a teljes összeget.
Már a repülőtérre tartott a magyar csoport az egyiptomi nyaralás végén, amikor felborult a buszuk. 11 magyar halt meg, majdnem 30-an megsérültek. Egy 12 éves kisfiú, Ignác Géza, édesanyját és édesapját is elveszítette a balesetben. Most a nagyszülei nevelik, de a tragédia óta Tóth Frank, korábbi válogatott vízilabdázó is mindenben próbál segíteni a családnak.
Most már úgy kezd egy picit úgy feloldódni, és úgy kérdezősködni, hogy mi, meg hogy, meg azért, de alapjában jövőve ő most jól van. Tehát ebben nagyon sokat segített neki az iskola, ahol az elmúlt időben tanult, és ott a közösség és a sport.
A magyar áldozatok családját és a sérülteket képviselő ügyvéd szerint egyelőre csak a kártérítés 20-30%-át kapták meg, de heteken belül megérkezhet a többi is.
Gyakorlatilag jelenleg abban a stádiumban vagyunk, hogy az egyiptomi biztosítótársaság, az érintett egyiptomi biztosítótársaságok, azok a törvényben, illetve a kötvényben rájuk rótt fizetési kötelezettséget, úgy tűnik, hogy ebben a hónapban kifizetik.
A balesetet az egyiptomi sofőr okozta, aki túl gyorsan ment és nem tudta bevenni a kanyart. Azóta 3 év börtönre ítélték.
Több százan mentek el a fővárosi köztemetőbe, ahol Komár Lászlót búcsúztatták. A rock'n'roll magyar királya azt kérte, ezen a napon se szomorkodjon senki, és a végső útra egy rózsaszín kedilek is kísérje el. A magyar Elvis Presleyként is emlegetett énekes a múlt hónapban 67 évesen hunyt el.
A már szimbolikussá vált táncoló lakcipő és egy rózsaszín kedilek kísérte utolsó útjára a magyar rock'n'roll koronázatlan királyát, Komár Lászlót. Az ő kérése volt az autó, és az is, hogy senki ne szomorkodjon a temetése napján. Barátai, zenésztársai is elköszöntek tőle a végső szertartáson, amelyen több százan vettek részt.
És miután azt mondtad, hogy szeretnéd, ha ez a temetés nem lenne nagyon szomorú, hanem vidámabb lenne, de általában, ezért bátorkodom neked azt mondani, hogy gratulálunk öreg, mert sikerült ismét teltházat összehoznod.
A fővárosi köztemetőben már jóval a szertartás kezdete előtt több mint 500 rajongó állt sorba, hogy koszorúikat, virágaikat elhelyezhessék a sírnál. A szokásos fekete gyászviselet erre az alkalomra nem volt elég. A rajongók többsége színes sálat, szalagot, kitűzőt is felvett.
Színes ember volt, színes egyéniség. Nem hiszem, hogy arra gondolt volna, hogy itt gyászoljuk őt. Én azt gondolom, hogy most ott fönt jót bulizik a nagyokkal, Elvisszel, öcsivel, meg mindenkivel.
A 67 éves énekes évek óta súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Sokan a magyar Elvisnek is nevezték, amint egy 30 éves pályafutása alatt 18 szóló lemezt adott ki. Tavaly Hungaroton életműdíjat kapott, akkor jelent meg Nagy Lemez című utolsó stúdióalbuma. Komár László 67 évesen, október 17-én hajnalban halt meg.
A híradó után most sporthírek jönnek és időjárás jelentés.
Majd párizsi helyszínelők és borvacsora.
Az este pedig 10 órakor kezdődik Gulyás Istvánnal. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Balesetnek tűnik.
Ellentmondó megállapítások.
Ez nem baleset, megölték.
Csak egyetlen dolog biztos.
És ha maga meghalna?
Hogy szörnyű büntény történt.
Nincs új lenyomata, hogy kapjuk el?
És nem szabad szem elől téveszteni.
Valahogy csak kijött a gyilkos.
Hogy a megoldás...
Van hozzá bizonyíték is.
Halljuk, mi történt? Az apró részletekben rejlik.
Nem tudom, mi volt benne, de ezért jöttem.
Jó pofa történet.
Párizsi helyszínelők. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Segítesz megmenteni a papádat?
Milliókat keresett azzal, hogy hazugságokat firkált apámról.
Mi ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele?
Biztos csak le akarja zárni a múltat.
A kérdés az, milyen messze menne eleve.
Bosszú. Szerdán este az M1-en.
Idén 10. alkalommal adják át a Demján Sándor által életre hívott Prima Primissima alapítvány díjait, amelyek mellett a Csányi Sándor által létrehozott 50 000 eurós közönségdíjat is átveheti egy kitüntetett. Ha ön azt szeretné, hogy a Prima Primissima közönségdíja a magyar tudomány kategória egyik jelöltjéé legyen, hívja a 0670707003-as telefonszámot. A díjra Palkovics Miklóst az 1-es, Ritók Zsigmondot a 2-es, Szemerédi Endrét a 3-as gomb megnyomását. A szavazók között egy személyautót, az új Mercedes-Benz A-osztályt sorsoljuk ki, a Pappasz Autó Magyarország Kft. És a Mercedes-Benz Hungária Kft. Jóvoltából.
10. jubileumi Prima Primissima díját adó gálaest december 7-én 21 órakor az M1-en.